Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Először Hanukkah Sameach, boldog Hanukkát kívánok mindenkinek. Ma este már meggyújtottunk már 5 gyertyát. Ez az este nagyon különleges estenek számít a 8 között. Így is úgy szoktak mondani, de fifth lichtl, az 5. gyertya. Miért? Mert ma este van, kezdődik az, hogy többségben van a meggyújtott gyertya. Úgy lehet mondani, többségben van a fény, már sokkal több, mint a sötétség. Ez a különleges ma este. Ezért boldog Hanukkát kívánok mindenkinek, és kívánom, hogy sok-sok fény legyen mindenkinek a szívében, mindenkinek a házában, mindenhol. A ma esti téma, a hanukkai téma, és a címe, otthon is kell segíteni. Amerikában egyik legsikeresebb ember, akire mindig azt szoktak mondani, nézd meg, ez az igazi amerikai USA-i siker, az pedig Sam Walton. És a Sam Walton, ő az, aki létrehozta a Walmart. Walmart ez egy nagy lánc, Amerikában 3000 boltjuk van, és még máshol is a világon sokan, több mint 500 000 ember dolgozik nekik. És úgy kezdődött ez az egész Walmart, hogy egy boltot nyitott. Összesen egy boltot nyitott, de az alapelv az volt, hogy ő minél kevésebb haszon legyen rajta, hogy mindenki tudja, hogy itt olcsó minden, és olcsón lehet kapni. És tényleg, ahogy megnyílt, az emberek megtudtak, hogy mennyivel olcsóbb, ugye, mert olyan kevés volt az ára is rajta, hogy jöttek. Arkansas államba kezdte, és aztán egymás után nyitott újabb és újabb boltak. Minél több boltja volt, még lejjebb tudta vinni az árat, mert az összes bolttal együtt nagyon sok erő volt a kezében, mert nagy mennyiséget vásároltak, még olcsóbb lett, még olcsóban tudta beszerezni, és még olcsóban tudta továbbadni. És akkor így a siker hozta maga után a következő sikert. És tényleg a Walton család a leggazdagabb családnak számít. Ugye ezek már unokák és dédunokák az alapítónak. Amikor 92 éves volt az a Sam, nem, 1992-ben, amikor a Sam Walton 74 éves volt, és halálosan beteg volt, a barátja és családja összejöttek egy kis ünnepsége búcsúzni tőle, erre nagyon nehézen tudott szóhoz jutni, de pár szóban búcsúzott, és azt mondta, képzeljük el, mit mondott, azt mondta, kudarc, és senki nem értette, kudarc, azt mondta, igen, az egész életemet szenteltem az üzletnek, és a siker sokkal több volt, mint amit el lehetett képzelni, de ennek volt ára. Nem volt családi életem, időt tudtam tölteni a feleségemmel, a gyerekeimmel, ritkán tudtam egy unokát az ülemre ültetni, kudarc. Ez volt az, amire rájött ez az egyik leggazdagabb ember az élete legvégén, azt mondja, a zsebe nagyon nagy, de a lelke. A lelke az szegény. Valójában az élet ma folyik párhuzamosan két helyen. két helyen folyik, a kint és bent. Van a kinti siker, a benti sikerrel szemben. A kinti siker az a karrier, és az ember szeretne megvalósítani azt a potenciált, azok a tehetség, ami, az a tehetség, ami benne van, szemben a belső sikerrel a családi, a családdal. Általában a kinti siker az nagyon hangos, mindenki tud róla, nyilvános, és gazdag, és amit csak el lehet képzelni, a belső siker, otthoni siker, azok valamikor sok erőt követel, névtelen, így az emberek előtt névtelen, nincs ennek semmiféle híre, és valamikor sok kis vita és kellemetlenséggel is járhat. Szeretné a mai órát egy kicsit, a mai órában megváltoztatni az iránt, hogy az irán ez ne kifele legyen, hanem befele legyen. Az ember tudjon, milyen nagy felelősség az az otthon, és mennyire érdemes befektetni a családban, és hogyan lehet elérni, megvalósítani az a nagy állam, ami a családi élet. De kezdünk, ezt az egész témát kezdünk egy hanukai kérdéssel, ami mindenki, aki tanulja a halakát, felteszi ezt a kérdést. Még egyszer tettem ide a linket a forrásokra, és nézzük meg az első idézet, az pedig a Talmud idézet. Brájtában tanultam, misnai bölcsek. A hanukai fényt a ház bejáratánál kint kell elhelyezni. Ha emeleten lakik, tegye abba az ablakba, mely a közterületre néz. Veszélyes időszakban tegye az asztalra, és az is megfelel. Az asztalra szerint a házon belül, és akkor el lehet tekinteni az utcára. De normál körülmények között vagy az utcai bejáratnál, vagy legalább az emeletre, ami kifele néz az utcára. Most, mi a helyzet ma? Nézzük meg Izraelbe. Hány hanukai menórát fogunk találni az utcán? Jeruzsálemben kevés, mert vannak olyanok tényleg, akik újra kezdtek gyújtani az utcán. Bnei Brakban is, ilyen litván zsidók azok, akik kimentek az utcára, vagy az utcai kapura, vagy egy kicsit bejebb az udvar kapujába. Mások, és ez is nagy számban, azok, akik teszik az ablakba, ami néz az utcára. Ezzel szemben nagyon sokan vannak, a haszidok, a Chabad haszidok mindenképpen, de a többi haszidból is egy nagy része, akik a házon belül az ajtóban, valamelyik szobának az ajtójában teszik szemben a mezuzával. Az utcáról egyáltalán nem lehet látni a menórát. És felmerül a kérdés, mi történt? Mi történt azzal az előírással, hogy hirdetni kell a csodát az utcára? Most a válasz erre nagyon egyszerű. Előbb idéztünk már, amit a Talmud mond, veszélyes időszakban tegye az asztalra, és az is megfelelő. És miután a zsidó nép számüzetésben éltek, ma nem Izraelben, a népek között, és a biztonság nem volt annyira olyan fényes, pláne ha, mivel decemberre esik, és ilyenkor más ünnepek vannak, és sokszor ekkor volt egy ilyen gyűlölet hangulat a zsidók ellen, hát akkor bent gyújtattunk. Lehet ehhez még hozzátenni azt is, hogy Európában és az USA-ban december ez nagyon-nagyon hideg, nagyon nagy szelek fújnak, és nem kicsit nehéz ilyenkor gyújtani kint az utcára, és ezért őseink erre hivatkozva bementek a házba. Azt is lehet mondani, hogy miután hosszú évszázad, sok évszázadon keresztül volt oka annak, amiért nem mentünk az utcára, akkor már maradtunk ennél a szokásnál, és folytatjuk ezt a szokást. Hogy azt is lehet mondani, hogy nem szívesen mentünk vissza az utcára, mintha ezzel azt mondtunk volna, őség nem teljesen teljesítettek a micvát. De nem olyan egyszerű ez. Először az, hogy visszamentünk Izraelbe. Izraelbe elég jó az időjárás ilyenkor, valamikor nem a legjobb, de nagyon sokszor nagyon jó az időjárás, nincs mitől félni, teljesen jó a biztonság, a belbiztonság, akkor miért nem menne ki az utcára? Miért nem megy mindenki ki az utcára? Második forrás az Aruza Rua, aki Bécsben élt 800 évvel ezelőtt, és Bécsben még van az ő zsinagógájának a maradványát is megtaláltak az ásatásokban, archeológiai ásatásokban. Mondja az Aruza Rua, manapság, amikor nincs veszély, értetetlen a számomra, hogy miért nem az udvaron gyújtanak. Mondja az Aruza Rua 800 évvel ezelőtt, hogy már hogy nincs veszély. Hát ma biztos, hogy ezerszer jobb a biztonság, a zsidók biztonsága, mint 800 évvel ezelőtt. És akkor a kérdés, akkor miért nem mentünk vissza, kérdezi az Aruza Rua. Van erre egy nagyon fontos és elgondolkodható, és olyasmit, amit érdemes elgondolkodni ezen, hogy nem azért gyűjtünk bent, mert nehéz újra változtatni és kimenni az utcára, hanem volt egy alapváltozás a világban. A helyzet megváltozott. Amikor a bölcseink azt mondtak, menjünk be a házban, gyújtsuk meg a menórát bent, akkor ezzel nem csak egy technikai utasítás volt ez, tudod, kint kellemetlen, menjünk be a házban. Ennél sokkal-sokkal komolyabb, ez teljesen a gondolkodás megváltozott. Azt mondtak a bölcseink, régen az utcára, az utcán kellett hirdetni, az utcai embereknek kellett hirdetni a csodát. Ma pedig a családnak kell hirdetni a csodát. És ezért viszünk be a menórát bent a házban, a lakásban, mert a családnak szeretnék elsősorban hirdetni a csodát. Érdekes, az egyik haszidizmus tanárom, Mendel Futterfass azt mondta, amikor az lakás, a ház, az nagy melegséggel volt elé a ház, és mindenkinek egy nagyon stabil, szeretett otthonna volt, akkor az utcára kellett hirdetni, az utcán kellett hirdetni a csodát. Ma már az utcának sajnos sikerült bejutni a lakásba, a házba, és a ház már nem annyira stabil és biztos, itt szerető, ezért azt mondtak bölcseink, jó, akkor most az otthon is része az utcának is, akkor most elsősorban foglalkozzunk a családdal. Nézzünk meg a Tosafot, a Talmudhoz mit ír. Azt mondja a Talmud, Yitzhak Rabbi szerint, ez egyik talmudi Tosafista szerző, hogy mostanában mindegy, hogy mikor gyújtunk, ugye, mert a Talmud azt mondja, amikor sötét van, attól kezdve fél óra, háromnegyed órát lehet még gyújtani, háromnegyed órát lehet gyújtani, mert utána már nem járnak az emberek az utcán, és ezért mindenki időben gyújtsa meg a menorát. Erre azt mondja Rebbeinu Yitzchak, hogy rövidítve szoktunk őt elnevezni Rínak, hogy ma mindegy, hogy mikor gyújtja az ember. Mivel csak a családtagok figyelik a fényeket, hisz bent gyújtunk. Ma már nem az utcára koncentrálunk, hanem a lakásra. És ezért akár késő este, ha felébresztenek a családot, vagy még nem mentek aludni, akkor teljesen mindent más sötét, mint a csillagok feljövetele már 5 óra volt, az ember akarja jutani 7-kor, 8-kor, 9-kor, 10-kor, 11-kor, teljesen mindegy, mert a család otthon van. Érdekes, a Lubavitch Rebbe, a Lubavitch Rebbe azt is magyarázta, ő most a hanökői törvénynek is megfelelően magyarázta, miért gyűjtünk bent a valami benti ajtónál, és nem kint, vagy az ablak felé. Erre azt mondja, először az, hogy az ember lakik már a harmadik emeleten, az már biztos jóval több, mint 10 méter magas. Az utcához képest 10 méter magas. És a Talmud szerint 10 méter magasság az a maximum, amit könnyen az utcáról lehet látni. Ezért aki lakik harmadik, negyedik, ötödik, vagy még magasabb emeletre, teljesen fölöslegesen rakni azt az utcai ablakra, vagy utcára néző ablakra, mert így se fogják látni. Még egy dolog mondod, de ebben nagyon érdekes. Ugye vannak, akik gyújtanak egy ilyen menórában, de van olyan, ami olyan, mint ez, ami itt az asztalon van, picit felemelem, hogy egyértelmű lássadjon, hogy van ennek egy ilyen kis hátsó fala. Most, ez a hátsó fal, most, ha gyertyák magasak, akkor lehet látni a másik. Én is láttam a gyertyák, nem csak ti a nézők. De ha az ember olajjal gyújtja, és itt van az olaj, akkor erről az oldalról már nem lehet látni semmit. Most, ha ezt kiteszem így, hogy az utcára látható legyen, akkor belülről nem fognak látni. Ha megfordítanak ezt, és itt lent van a olajas gyertya, akkor az utcán nem fogják látni. És ez a legegyszerűbb, hogy a biztosabb, hogy a lakáson belül, mert így legalább a család biztosan fogja látni. Egy másik érdekes dolog, hogy mennyire a hangsúly a családra van, más haszidoknál, nem Chabad haszidoknál, nem Lubavitchi haszidoknál, a Rebbe úgy gyújtja, hogy haszidok is jelen vannak. Jelen vannak, és énekelnek együtt a Rebbevel. Chabadban a Rebbék ezt nem szerették. Miért? Mert ők úgy gondoltak, hogy a gyertyagyújtás, a Hanukkah gyertyagyújtás az otthon, az a családnak szól. És érdekes módon, akkor miért a családnak elsőbsége van, mint az utcán hirdetni a csodát? Miért nem elég az, hogy minden reggel elmennek a gyerekek egy jó zsidó iskolában? Na, itt Budapesten van a Beit Menachem, a Daen utcában. Miért nem elég, mit kell még otthon foglalkozni a gyerek nevelésen? Mielőtt megválaszolunk a kérdést, akkor először Még térünk ki egy másodpercre a nevelés fontosságára az ünnep nevével. Mi az ünnepnek a neve? Hanuka. Mit jelent ez a szó? Miért lett az ünnepnek a neve? Miért lett az ünnepnek a neve Hanuka? Erre a Rám, Rabbeinu Nissim, nézzük meg a forrásokban, azt mondja, Hanuka az lényegében olyan, mint a két szó. Hanu de Hafé. Mondja Rabbeinu Nissim, van, aki azt írta, a Hanuka szó abból eredett, Hanu, megpihentek, de Hafé, 25-én. Ezért lett a neve Hanuka. Most még azt mondjuk, pihentek a 25-én, azt mondjuk, 24-én vége lett a harcoknak, és 25-én pihentek, akkor ünnepennek. Egyébként Púrimkor is így van, 13-án pihentek, Ádár 13-án vége lett a háborúnak, de nem azon a napon ünnepelünk, hanem a következő napon, 14-én. De mások felteszik a kérdést, hogy ez nem stimmel. A hanukai magyarázatot, hanukait a háborúról beszél, az nem stimmel, mert egész hanukákkal mindig látjuk, hogy mire teszünk a hangsúlyt a hanukai történelméből, a csodára, az olajra, hogy egy napra volt elég csak, és 8 napig égett. És miért hirtelen az ünnepnek a neve teljesen másról beszél, és a csatának a győzelméről beszél. Ezért van egy másik magyarázat, nézd meg a forrásokban, a második oldal közepén, a Mársá, az egyik Talmud egyik kommentárja, azt mondja, a Hanuka neve az oltár felavatásából ered. Hanuka tamizbeach, ahogy a Talmudban olvashatjuk, a hasmoneusok eltették az oltár köveit, melyeket a görögök beszennyeztek a bálványaikkal. És ezért új oltár kellett építenük, innen ered a Hanuka felavatás név, felavatták az új szentély, a szentélyben az új oltárt. Még egyszer Hanuka, az a Schinuch szóból van, felavatni, nevelni és felavatni, ez lényegében ugyanaz szerinti, bevezetni a új oltár, illetve a kisgyereket bevezetni az életben, a zsidóságban, a vallásban, a kultúrában, stb. Megint azt látjuk, hogy a Hanuka a nevelésre tesz hangsúlyt. És itt jön egy nagyon érdekes kis történet. Kaliforniában van egy régi zsidó, egy zsidó intézben, az a neve American Jewish University, amerikai zsidó egyetem. Ez egy zsidó tudománynak és zsidó vezetőknek szól, pontosabban nevelnek tudósokat és zsidó vezetőket. Minden nyáron összeszednek 75 válogatott zsidó fiatal, akik az egyetem úgy látja, hogy ők a legtehetségesebbek, és érdemesben befektetni bennük. És a cél az, összeszedik egy nyári szemeszterre kihegyezni a vezető képességét. És ilyenkor különböző zsidó irányzatoknak a képviselői jönnek oda bemutatni, kicsit, hogy ismerjenek a különböző irányzatokat, ami a zsidóságon belül van. Ott Kaliforniában a Lubavitchi rabbi az Shlomo Kunin. Ő is minden évben szokott előadni a diákoknak, de hát ez nem egy vallásos intézmény, és ezért ő utolsónak szoktak őt tenni. Mert ők preferáltak lássanak a reformot is, reformosokat is, másokat. No, egyik évben szóltak neki, hogy idén ő elsőnek, ő legyen az első előadó, és nem az utolsó. Kérdezi Kunin rabbi, mi történt? Most hirtelen mindenki nagyon vallásos lett. Mi történt? Erre azt mondja, figyelj, ebben az évben kaptunk egy jó csoport, a tehetséges gyerekek, de borzasztó ilyen liberálisok, és csak érdekli őket az emberi jogokat, de vallás semmit nem érdekli őket. És az az érzésünk, hogy ha valaki képes egy kis érdeklődést kelteni bennük, az csak te vagy. És ezért kérünk, legyen te az első, és talán te fogsz egy kicsit a jeget törni, és akkor utána a többieknek már kicsit könnyebb lesz. Mert egyáltalán nem érdekli őket az egész zsidóság. No, Kunin rabbi jött, és tényleg nem volt egyszerű, állandóan jöttek a kérdések. Kunin rabbi volt a nagy ellenség, és mindenki támadta őt, és közülük volt az egyik diák, Stephen Leibowitz, ő kegyetlenül harcolt a Kunin rabbival, kérdéseket tett fel, borzasztó volt. De nem csak, hogy tett fel kérdéseket, volt benned ilyen gyűlölet, egy mérges volt Kunin rabbira, és minden vallásos emberre, szóval nagyon-nagyon nehéz volt. Jó? Egy egész napi programot lement, utána vacsorára lementek a vacsorázni. Kunin rabbi azt mondta, ő szeretne most is lemenni a diákokhoz, énekelni, megtanítja őket egy haszid dallamra. Abban az évben egy nagyon ősrégi haszid dallamra, a Spaller Zéde, a Spaller nagyapának a dallam, ez a Baal Shem Tovnak a tanítványa volt, majdnem 300 éves történet, kicsivel kevésebb, és tőle van egy gyönyörű szép dallam, Koil Bayar, hang az erdőben. Hang az erdőben, és az egy ilyen párbeszéd, ami a zsidó nép és Isten között folyik, az örökkévaló azt kéri a zsidó néptől, tegyetek már egy lépést a megtérés felé, és a zsidó nép pedig könyörög az Isten, tegyél te előtte egy kérdést irántunk, és mi majd utána fogunk tenni. Gyönyörű szép dallam. Van ez jidisül is, van ez héberül is. Koil bayar noichi shoymeya. Egy hang az erdőben hallok én, egy öreg apa keresi a gyerekét. Ajrallaj, 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 ajjajjaj, ajrallaj. És az öreg apa azt mondja, miért hagytattak engem el, gyertek vissza hozzám. A gyerekek pedig azt mondanak, apu, miért hagytál minket el, gyerek, hozzánk. Szóval gyönyörű volt. És Kunin rabbi énekelte, addig, meddig a diákok felfogtak ezt, és ők is tudtak csatlakozni az énekhez. Egyszer csak látja a Kunin rabbi, hogy ez a Leibowitz felugrik a helyéről, és kifele rohan, és valami történt benne. No, Kunin rabbi szintén kiment a Leibowitz után, látja, hogy könnyek jönnek a szeméből, ízódik. Mi történt? Azt mondja, képzeld el, az én nagyapám, anyai nagyapám, ő Lubavicsi Saktor volt Iowa államban. Amikor már nagyon öreg volt az élete végén, beteg volt, alig tudott mozdulni, beköltözött hozzám. És neki volt, a mi családunk nem voltunk vallásosak, de neki volt külön étkészlete, mert természetesen kósert tartott. És minden reggel ő magának evett, mert ő kósert evett. Egyik reggel, amikor én, mondja ez a Leibowitz, kisgyerek voltam, a nagyapám az ölére ültet, és azt mondja, megtanítlak egy haszid dallamra. Majd az életedben hasznos lesz neked ez a dallam. És énekelt nekem egy dallam, többször énekelt, és utána befejezte, elköszönt, köszönöm szépen, drága unokám, én elmentem iskolába. Sajnos az nap, amikor hazajöttem, kiderült, hogy ez volt a nagypapának az utolsó pillanatai, utána, amikor én elmentem, meghalt, kész. Ez volt a búcsú a nagypapától. Sajnos kisgyerek voltam, és mindig próbáltam emlékezni, de a nagypapa ezzel búcsúzott tőlem. Mi az a dallam? Mi az? Ez az utolsó dolog, amit kaptam tőle, és szerettem őt. De én mindig ment rabik után, és kántorok, úgy, valásos kántorok után, hogy mondjanak dallamok, de senki nem tudta mondani az, amit én elveszítettem. Hát sajnos ez feledésbe merült. Ma, mondja a Lebovics Kuni rabbi, mikor kezdte el énekelni, bum, ez az a dallam, amit a nagypapa adott nekem búcsúnak. És hirtelen ott ülök a nagypapa ölében, és itt van ez a dallam. Szóval borzasztó felébredt benne az a nagypapa, és minden a nagypapa tanította őt. Erre azt mondja a Kuni rabbi, kérlek, gyere be, mesél mindenkinek ezt a történetet. Ez a Lebovics, aki a legnagyobb ellenség volt, teljesen megváltozott, és egy vallásos haszid életet vezet. Ennek a dalomnak köszönhető, amit otthon a nagypapától kapott. Szóval, az otthon az a gyár, ahol gyártanak az embert. Ahogy gyártanak az embernek az identitását, az énjét. Minden, ami a később az élete során előjön belőle, az a potenciál, az otthon. Otthon volt az, amikor ezt ültették. Iskolában ott lehet szerezni tudást, de az életnek az álma, az ambíció azt az otthon kapja meg az ember. Az iskolában, az iskola neveli a bölcs embereket. Az otthon neveli az egészséges zsidókat. Az otthon az nem csak technikailag az a hely, ahol kicsik voltunk és ott felnőttünk, hanem az otthon az a meleg ház, ahol lettünk, ami lettünk. És ezt nem lehet helyettesíteni semmivel. Ez adja az embernek az igazi identitása. Felmerül a kérdés. Nézzünk meg a Tórát. A Tóra úgy az a könyv, ahol az Isten útmutatást ad a zsidó népnek. És közben Mózes első könyve egészen, második könyvenek a több, még majdnem a fele, történetek vannak. Nagyon szép és fontos történet a világteremtést is, minden benne van, de nincs ott útmutatás. 15 heti szakasz. Az évvel, Simchat Tóra után, amikor kezdünk olvasni a Tórát az elejétől, 15 héten keresztül, 15 heti szakaszon keresztül nincs semmiféle útmutatás. Felmerül a kérdés, nem lett volna jobb, hogy útmutatással, micvakkal kezdjen a Tóra, és a Tóra végén legyen egy ilyen rövid melléklet, tömören összefoglalva a lényeg. Miért kezd ezzel a Tóra? Erre olyan válasz van írva erre, hogy Mózes első könyve Brésidban ott meg van parancsolva, vagy ott le van írva, hogy a család alapítás, a zsidó családnak a létrejötte. És miután van már egy echte, igazi család, utána lehet ebből nép, és a népet lehet megparancsolni micvákra. Nézzük meg, mit lehet látni, hogy tanít minket Brésid, Mózes első könyve, hogy tanít minket a család, a család a családra. Először az, hogy ebben a könyvben nem királyokra teszünk a hangsúlyt, egy ilyesmi, hanem ősapák és ősanyákról beszélünk itt. Hogy ők hogyan lett az életük. Aztán van öt nagyon különleges család, különleges történet testvérekről. Testvérekről. És a testvérek azok lépésről lépésre megtanulnak, vagy pontosan a Tóra megtanít minket, hogyan kell haladni előre. Az első testvér pár, az Káin és Ábel, ahol összevesztek, és meggyilkolt az egyik a másikat. A másik testvér pár, Izsák és Ismael, ott már gyilkolás nem volt, de teljesen elváltak egymástól. A harmadik testvérpár, Izsák és Ézsó, ott is volt vita, de annak vége lett azzal, hogy megölték egymást, amikor újra találkoztak. Aztán ketté váltak. A negyedik testvérpár, haladunk előre, József és testvérei. Hát, nagy feszültség volt, eladtak a Józsefet, de a végén teljesen kibékültek és együtt laktak. Aztán Smot könyvben, Mózes második könyvben jön a következő testvérpár, Mózes és Háron. Mi volt itt? Semmi nem volt. Barátság az elejétől a végig, még annyira, hogy Mózes az öcse volt Áronnak, ő lett a nagy zsidó vezető, és Áron nem volt irigy, semmiféle irigység nem volt. Ez tanít minket a Tóra, hogyan kell családot alapítani, ahol még képesek úgy élni barátsággal, hogy még irigység nélkül is legyen. Nézzünk meg egy másik dolog, amit épp a Vajéshev heti szakaszban olvasunk. Ugye Józsefet eladtak rabszolgának. Testvérek eladtak. Mindenki azt hitte, a hivatalos verzió az volt, hogy ő meghalt, senki nem tudott róla, kivéve az a pár testvér, aki eladt őt. Az apja nem tudott róla, senki nem tudott róla, hogy élne. Kerül Egyiptomba. Rabszolga lett a Potifár házában. És mit mond a Talmud erről? Azt mondja a Talmud, a második oldal utolsó előtti bekezdő talmudi írás. Mondja a Talmud, megjelenik egy vétkes ember az égi bíróságon. Megkérdezik tőle, miért nem foglalkoztál a Tórával? Ha azt feleli, hogy olyan jó kinézetű volt, hogy állandóan a rossz ösztöneivel kellett küzdenie. Azt mondják neki, talán szebb voltam, mint József, a cádik. Potifár felesége minden egyes nap megpróbálta elcsábítani, és így fenyegette. Börtönbe záratlak, megvakítatlak. Mindent, és képes volt rá. Ebből következik, hogy a vétkesek József miatt vonhatók felelősségre. József 17 éves volt, amikor lekerül Egyiptomba. Semmilyen nincs család, el van szakítva a családjától mindenkitől. És a Potifa felesége megígér neki fűt fát. És utána, ha ez nem megy, akkor megfenyegeti minden, ami is képes ezt végrehajtani. És mégis József nem engedett a csábításnak. De azt mondja a Talmud, és a Midrás, hát majd József majdnem engedett. Ez oly túl erős volt ez a csábítás Józsefnek. És kinek köszönhető, hogy mégsem engedett a csábításnak. Nézzük meg a második oldal utolsó bekezdését Midrás. Rav Huna mondta, Rav Matna nevében, József, az van írva, József bejött a házban, azt mondja, hogy bejött, azzal a szándékkal most vétkezni fog Potifar feleségével. Tehát Huna azt mondta, meglátta József apja arcképét, és ez lehűtette a vérét. És aztán azt mondta, nem. Menachamja rabbi mondta, Ami rabbi nevében, meglátta anyja arcképet, és az lehűtette a vérét. Vagy apja, vagy az anyja, de teljesen minden, de a lényeg az, hogy mi az, ami adott neki erőt évekkel később, hogy morális életet éljen, visszanézett a szülőkre, az otthonra. És lényegében minden embernek az, ami ad biztonságot, útmutatást neki, az ember egy helyzetbe kerül, és döntenie kell, akkor ilyenkor az ember azt mondja, apám erre mit mondott? Apám, anyám erre mit tanított? Hogyan viselkedtek ők ilyen esetben? És ez útmutatás ad a jövőre. Ezért a Hanuka ma már, hogy a bölcsek azt mondtak, igen, veszély miatt tegyünk a hangsúlyt a családon belül. Utcán is kell gyújtani. Most jöttem a nyugati térről, gyönyörű szék volt, kis eső is, tehát a közösség nagy volt, tánc volt, minden, nagy volt az öröm. De, mikor otthon gyújtunk a gyertyák, tegyünk a hangsúly az otthonra, a családra, fényt hozni, gyertyát gyújtani, néra sem, és már tudom, az embernek a lelke szinte egy gyertya, isteni gyertya. És ezért ma nem gyújtunk a kapu, az utcai kapura, vagy ilyesmi, hanem bent a házban, hogy mindenki jól lássan, és mindenkinek a lelke megtöltessen, meg legyen töltve fénye. Boldog ünnepet kívánok mindenkinek, sok-sok fényt mindenkinek az életében, és kérem ezt a fényt továbbadni a következő generációnak, hogy legyen olyan zsidó fiatalok, nőjenek fel, akinek a lelkükben sok-sok-sok fény van, és hagyomány. Köszönöm a figyelmet, holnap estére előlegezem már a Good Shabbos-t, 5-kor kezdődik a tanulás, a Szobor Gyurjéval 6-kor pedig a Kabbalah Csabada Szombat fogadása, 7-kor a péntek esti vacsora, ahol tanítás is lesz. Különleges program lesz szombat este, 19 órakor, este 7-kor, szintén a Vasváriban, ez a ugye december 24-en este, az a Nitl-Nachti program, ahol a zsidók nem is tanulnak tórát, akkor arról fogunk beszélni, hogy miért nem tanulnak tórát, milyen szokások vannak, és a lényege, hogy fokhagymás pirítóst fogunk enni, mert ez a szokás, egyik szokás ma estére, mindenkit szeretettel várunk, akár holnap után, szombat este, 7-kor a Vasváriban. Good Shabbos, és boldog Hanukkát kívánok mindenkinek!